Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Ismeretlen középkori magyar várat tárnak fel. A növények is segítenek a klímaváltozás elleni küzdelemben. Az éjszakai műszak nem növeli a merrák kockázatát. Levizsgázott a hazai vércukorszint jelzőkutya. Az e-cigik sem teljesen biztonságosak. Sebragasztó pisztolyt fejlesztettek ki izraeli kutatók. Jön a magyar napelemes tetőcserép. Elkészült a 600 km/h száguldó szupervonat, és elkezdték a hold körüli űrállomás megvalósítását. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először kalandozzunk egy kicsit a történelemben. Rendkívül erős pajzsot készítettek fakérekből a vaskorban, ez az első témánk. A régészek az Egyesült Királyság délnyugati részén fedezték fel a tárgyat. Bár a szakemberek tisztában voltak azzal, hogy ebben az időszakban az emberek szívesen használták ezt alapanyagként tálakhoz és tárolódobozokhoz, mégis ez az első bizonyíték arra, hogy a vaskorban élő közösségek ezt a látszólag törékeny anyagot választották akár egy pajzshoz is. A radiokarbonos vizsgálat adatai szerint a fakérekből készült pajzs valamikor Krisztus előtt 396 és 255 között készülhetett, ami egykor a vaskor fénykorának számított. Alapanyagként a készítői a többi között fűzfát, nyárfát vagy mogyorót használtak, megerősítésként pedig alma, körte, birsalma vagy galagonya részeket. Emellett rászereltek egy kerek, szőttes anyagból készült részt is, amely a használójának a kezét védte meg, amikor az a pajzsot tartotta. És maradunk még a múltban, a folytatásban is, ismeretlen középkori magyar várat tárnak fel. Az 1200-as években épült Baglyoskő várának feltárásán dolgoznak a szakemberek Salgótarjánban, a leleteket kiállításon mutatják majd be. Az árpádkori vár eddig csak írásos forrásokból volt ismert, terepi kutatások nem folytak a területen. A feltárási szelvények kijelölése előtt megtörtént a lelőhely lézeres távérzékeléses felmérése, és drónfelvételek is készültek. A fászáru növényzettel nem borított részeken talajradaros felmérés is történt, amely a másfél-két méter mélységben lévő tárgyakról elektromágneses impulzusok segítségével adott képet. A felszínen fémkeresős módszerrel történt kutatás. Ezek alapján négy feltárási szelvényt jelöltek ki. Sikerült feltárni az 1200-as években épült árpádkori várhoz tartozó kettős védelmi vonal egy-egy részletét is. Az ismert források szerint a vár az 1300-as évek elején a Kacsics nemzetség tulajdonából Csák Máté tartomány úr tulajdonába került, és miután ő vereséget szenvedett Károly Róbert királlyal szemben, a várat elhagyták. Azonban már a fémkeresős vizsgálat is megcáfolta a vár sorsára vonatkozó korábbi ismereteket, hiszen az Árpád-koron kívül huszita időszakra, valamint Mohács utáni, Ferdinánd-kori időszakra utaló leletek is előkerültek, tehát voltak a vár történetének későbbi periódusai. Az ásatások során korai árpádkori leleteket nem sikerült feltárni. Az eddig feltárt leletek a 13.-17. századból származnak. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy az 1300-as évek elején elpusztult árpádkori várat a későbbi csatározások során újra használták, és a védműveket megerősítették. Mint ahogyan azt a kutatások más nógrádi váraknál is kimutatták, a huszita időkben a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc idején vívott harcok idején Baglyoskő ugyancsak védelmi szerepet töltetett be. A területről korábban gyűjtöttek már őskori leleteket, és ilyenek most is előkerültek valamennyi szelvényből. Feltártak három kemencét, három cölöphelyet, valamint egy gödröt, amiből arra lehet következtetni, hogy egy őskori település részletébe sikerült beleásni. Az előkerült kerámia töredékek azt mutatják, hogy az őskorban több kultúra is itt hagyta nyomát. A neolitikus újkőkori zselizi, a középső részkori és késői részkori kultúrák, a korai középső bronzkori hatvani és a késő bronzkori kijatice kultúra számos maradványa került elő. Az ásatási tárgyakat a szükséges vizsgálatok és konzerválás után, a feltárás befejezését követően a vár maradványai mellett kiépített Baglyoskő látogatóközpontban állítják majd ki. Ennyit arról tehát, hogy ismeretlen középkori magyar várat tárnak fel. Ami pedig a folytatást illeti, két környezetvédelmi téma következik, a növények is segítenek a klímaváltozás elleni küzdelemben, és szó lesz arról is, hogy megcsinálták a technológiát, amivel szénné alakítható a légköri széndioxid.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
A növények is segítenek a klímaváltozás elleni küzdelemben, ez tehát a következő témánk. A korábbi adatokhoz képest sokkal több széndioxidot nyelnek el a szárazföldi növények, egy új kutatás szerint. A tudósok mindebből arra következtetnek, hogy az anyaföld is megérezte a klímaváltozást, és foggal körömmel küzd ellene. A kérdés az, meddig képes rá? Az ipari forradalom óriási lökést adott a légkörbe jutó széndioxidnak, amely napjainkra magas szintre emelkedett. Májusban olyan nagy koncentrációt mért egy Hawaii megfigyelőállomás, amire korábban nem volt példa. A klímaváltozás egyik fő okozójaként fontos lenne a kibocsátás visszaszorítása, azonban ez továbbra is eredménytelennek látszik, legalábbis az emberi oldalról. A szárazföldi növényzet ugyanis szintén érzi a bajt, és egy friss kutatás szerint jó ideje próbál is tenni ellene. Egy új tanulmány arról számol be, hogy a növények sokkal több széndioxidot vonnak el a légkörből a fotoszintézis segítségével, mint korábban. Mindez globálisan csaknem 30%-kal kevesebb káros anyagot jelent, ám kérdéses, hogy ekkora terhelés mellett a növények meddig képesek a folyamatot fenntartani. Az adatok egyben azt sugallják, a fák, a fű, a növények mind megérezték a klímaváltozást, és erejükön felül igyekeznek cselekedni. Az ausztráliai James Cook Egyetem tudósai jég és levegő minták segítségével végezték kutatásukat, amelyhez egy kémiai vegyületet, a karbonil szulfidot is felhasználták. A kapott számokat egy általuk fejlesztett modellbe táplálva megállapították, hogy a széndioxid kibocsátás a globális fotoszintézisre is hatással van. Bár egyértelműen érzékelhető folyamatról van szó, néhányak szerint az adatok pontatlanok, így más megközelítésre is szükség van. Az Illinois Egyetem kutatói közben genetikailag módosított növényekkel kezdtek kísérletezni, amelyek, ha számításaik helyesek, több szenet tudnak elfogyasztani, mint rendes társaik. Ehhez egy kulcsfontosságú enzim, a Rubisco aktivitását igyekeznek növelni. Az első eredmények bíztatóak, habár többek szerint még így is legalább egy évtizednyi kutatás szükséges ahhoz, hogy a dolog működőképes legyen. Jó lesz sietni, mert fákból egyre kevesebb van. És kapcsolódunk még a témához a folytatásban is, megcsinálták a technológiát, amivel szénné alakítható a légköri széndioxid. Az ausztrál Melbourne-i Királyi Technológiai Intézet kutatói egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amivel olcsón és technológiai szempontból is megvalósítható módon sikerült a légkörből kivonni a széndioxidot. A széndioxidot eddig csak rendkívül magas hőmérsékleten tudták átalakítani a gázhalmaz állapotról, ami életképtelenné tette a technológiát. A tudósoknak most folyékony fém segítségével sikerült mindezt megvalósítani szobahőmérsékleten, így megnyílt az esély arra is, hogy széles körben alkalmazható megoldást kapjunk. A tudósok egy galliumból, indiumból, ómból és ciréniumból készült folyadékötvezetet használtak, amit egy üvegcsőben tároltak, amin egy vezeték haladt át. Az üvegcsőben található levegőhöz vizet adtak, majd miután befecskendezték a széndioxidot, elektromos áramot kapcsoltak a vezetékre. Ennek eredményeként az ötvözet felületére szén rakódott le, amit utána el lehet távolítani, hogy a folyamat folytatódjon. Mindez azt jelenti, hogy a kísérlet sikeres volt. A kutatók szerint a jövőben még további vizsgálatokra lesz szükség, a jelek minden esetre bíztatóak. A megoldásra nagy szükség lenne, az ipari forradalom óta ugyanis mintegy 1300 milliárd tonna széndioxid került a légkörbe, ennek harmada 2000 óta. Ígéretes eljárás tehát, hogy megcsinálták a technológiát, amivel szénné alakítható a légköri széndioxid. A folytatásban pedig témát váltunk, az orvostudomány világából következik két hír. Az éjszakai műszak nem növeli a merrák kockázatát, mint ahogy azt korábban hitték, és levizsgázott a hazai vércukorszintjelző kutyus. Rövidesen megismerhetik, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Az éjszakai műszak nem növeli a MER rák kockázatát. Ezzel a jó hírrel folytatjuk a tudomány mai állását. Legalábbis ez derítették ki egy nagyszabású, 10 éven át tartó kutatásban a londoni rákkutatóintézet szakemberei, akik az egyik tudományos folyóiratban mutatták be eredményeiket. A cirkadián ritmusnak a szervezet biológiai órájának a zavarát régóta kapcsolatba hozzák számos betegséggel, rendellenességgel. Az Egészségügyi Világszervezet a WHO 2017-ben kinyilvánította, hogy a több műszakos munka valószínűleg rákot okoz. Az egyik elmélet szerint a mesterséges fényben az éjszaka dolgozóknál kevesebb melatonin hormon termelődik, ami növeli az ösztrogén hormon termelődését. Utóbbi hatással lehet az emlődaganat növekedésére. Most a londoni rákkutatóintézet szakemberei 102.869 nő adatait elemezték. Ez az eddigi legátfogóbb tanulmány, amely az esetleges összefüggés feltárásáról készült. A résztvevő nők átlag életkora a tanulmány kezdetén 45 év volt, és 17,5%-uk dolgozott rendszeresen éjszakai műszakban, este 10 és reggel 7 óra között a vizsgált 10 évben. A tanulmányozott több mint 100.000 nő közül 2059-nél fejlődött ki áttétes merrák. A kutatócsoport megvizsgálta a merrák előfordulása és a nők által hetente ledolgozott éjszakai műszak átlagos száma közötti kapcsolatot. Azt találtuk, hogy nincs általános kapcsolat, idézte Michael Jones-t, az intézet kutatóját az egyik tudományos folyóirat. A hírre reagálva a WHO Nemzetközi Rákkutató Intézete jelezte, hogy még idén felülvizsgálják majd a bizonyítékokat az éjszakai munka és a daganatos betegség közötti kapcsolatról. Úgy tűnik tehát, hogy nem növeli a MER rák kockázatát az éjszakai műszak, és ezután a jó hír után következzen egy másik érdekesség, még szintén az orvostudomány világából, levizsgázott a hazai vércukorszint jelző kutya. A speciálisan képzett kutyák az alacsony, magas vércukorszint beállításakor megjelenő szag érzékelésével segítenek elkerülni a rosszuléteket. Egy család álmát valósította meg az egyik hazai közhasznú egyesület. Egy 6 éves, egyes típusú diabétesszel élő kislánnyal levizsgázott Kex, a vércukorszint jelző kutyus. A kislány, az édesanya és a törpeuszkár összehangolt munkája lenyűgözte a vizsgabizottságot. Az egyesület külföldi módszereket ötvözött és fejlesztett tovább annak érdekében, hogy a család igényeinek legmegfelelőbb, egyénre szabott képzést nyújthasson. Magyarországon még kevésbé ismert a rohamjelző kutyák munkája, pedig nagyon fontos feladatot látnak el, hiszen előre jelzik a vércukorszint ingadozását. A speciálisan képzett kutyák az alacsony, magas vércukorszint beállításakor megjelenő szag érzékelésével segíthetnek elkerülni gazdájuk rosszul létét. Ezen kívül nagy lelki támogatást és biztonságérzetet nyújthatnak a diabéteses embereknek. A 6 éves kislánynál 2 éves korában diagnosztizálták az egyes típusú cukorbetegséget. A korszerű technikai eszközök sokat segítenek a mindennapjaiban. Ennek ellenére minden plusz segítségre nyitott volt a család, amely tudomást szerzett arról, hogy külföldön vércukorszint jelző segítő kutyák dolgoznak diabéteses emberek mellett, és előre jelzik a vércukor alakulását. Amúgy is szerettek volna egy kutyát a családba, és az egyesületnek köszönhetően vércukorszint jelző kutya képzésébe kezdhettek. A szakemberek segítségével kiválasztott törpeuszkár kutyus először egy egyesületi nevelőszülőnél tanult 6 hónapot, majd beillesztették a családba. Kex az életük részévé vált, és a segítőkutyás képzések új, izgalmas feladatokat állítottak eléjük. A kiképző heti rendszerességű foglalkozásokat tartott a családnak, illetve folyamatosan tartották vele a kapcsolatot, hogy az otthoni szituációkat jól kezelhessék. 2 éves munka után a spontán jelzések megjelenésével megpróbálhatták a segítőkutya vizsgát, amit sikeresen teljesítettek. Jelenleg Kex otthoni körülmények között speciális szag megjelenését képes azonosítani, ami alacsony vércukorszint mellett jelentkezik, így időben tudnak reagálni. Levizsgázott tehát a hazai vércukorszint jelző kutyus, Kex. A folytatásban is maradunk még az orvostudománynál, kiderült, hogy egy újabb kutatás szerint az e-cigik sem teljesen biztonságosak, és szólunk arról is, hogy okostelefonos alkalmazás segít a dohányzásról való leszokásban.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy újabb kutatás mondta ki, hogy az e-cigik sem teljesen biztonságosak. Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a hagyományos dohányzás helyett erre szokik rá vagy át, ugyanis az e-cigik is károsíthatják a szívet. Ezt a Stanford Egyetem kutatói derítették ki. Az mindenki számára ismert, hogy a dohányzás nem csak tüdőrákot okoz, hanem a szívrohamok egyik fő oka is. Arról viszont még kevesebbet tudni, hogy milyen kockázatokkal járhat az e-cigaretta a szív- és érrendszerre. A belélegzett gőzben lévő vegyi anyagok kockázatot jelenthetnek, amelyet folyamatosan felmérnek a szakemberek, azért is, mert egyre több tinédzser szokik rá az elektromos cigarettára. Az Amerikai Kardiológusok Társaságának folyóiratában bemutatott tanulmányokban a Stanfordi kutatók laboratóriumi petécsészékben az egészséges emberi erek falán lévő sejteket növesztettek, amelyeket kitettek 6 különféle e-cigaretta ízesítésnek, vizsgálva, hogy a nikotin mellett az ízesítőknek van-e bármilyen hatása. A sejteket olyan vérbe helyezték, amit az emberektől e-cigaretta elszívása után vettek. Így jutnak el a gőzben lévő vegyi anyagok a szív- és érrendszerbe. Ezután összehasonlították a sejtek kitettségét a nem dohányzóktól vett vérrel és a hagyományos cigarettát szívók vérével. A gőz és néhány ízesítés még nikotin jelenléte nélkül is rendellenessé változtatta az erek működését, ami növelheti a szívbetegségek kockázatát, írják a kutatók a tanulmányukban. A fahéj és a menta bizonyult a legmérgezőbbnek, de általában a sejtek mutattak károsodást és gyulladást, kevésbé voltak képesek új ér formálására vagy sebek gyógyítására. Az ilyen kisebb laboratóriumi vizsgálatok ugyanakkor nem tudják igazolni, hogy károsítja-e az egészséget az e-cigaretta. További kutatásokra van szükség, mondta Jane Friedman, a Massachusetts-i Egyetem kutatója, aki nem vett részt a tanulmányban. A Stanfordi kutatócsoport folytatja is a vizsgálatokat. A tudósok úgynevezett IPS sejtekkel, vagyis indukált pluripotens ős sejtekkel dolgoznak, melyek képesek más típusú sejtek kialakulni. Következő kísérletükben a szív és az agy sejtjeit fogják vizsgálni. Az amerikai közegészségügyi szakembereket aggasztja, hogy robbanásszerűen megnőtt az e-cigarettát szívó fiatalok száma. Aggasztó a szívbetegek sorsa is, akik azt gondolhatják, hogy a dohányzásról az e-cigarettára való áttérés elég védettséget nyújt. Ez egy figyelmeztetés, hogy az emberek ne legyenek nyugodtak és ne gondolják, hogy az e-cigaretta teljesen biztonságos, vélik a tudósok. Újabb kutatás mondta ki tehát, hogy az e-cigaretták sem teljesen biztonságosak, fontos ezt szem előtt tartani. És a folytatásban is maradunk még a témánál, okostelefonos alkalmazás segít a dohányzásról való leszokásban. Egy japán egyetem és egy orvostudományi vállalkozás kutatói okostelefonos applikációt dolgoztak ki, amely hatékonyan segíti a használóját a dohányzásról való leszokásban. A Keio Egyetem és a vállalkozás bejelentette, hogy hivatalosan is használnák az applikációt, mint lehetséges orvosi eszközt a nikotinfüggőség elleni harcban, valamint az egészségbiztosítási rendszerben is. Az applikáció lehetővé teszi, hogy a beteg feljegyezze a leheletében lévő szénmonoxid szintjét, amelyet egy különálló eszközzel mér meg, és rögzíti az illető egészségi állapotára jellemző más adatait is. Az app a beteg állapotának megfelelő orvosi tanácsot is ad. A tokiói székhelyű kutatók az alkalmazást mintegy 570 ember körében tesztelték. Olyanokat vontak be, akik 2017. októbere és 2018 vége között az ország 31 egészségügyi intézményében orvosi segítségért fordultak nikotinfüggőségük miatt. Azt találták, hogy a résztvevők 64%-a 6 hónappal később már nem dohányzott. Ez mintegy 13%-kal volt több az applikációt nem használó kontrollcsoport eredményénél. Az alkalmazás a kórházon kívül nyújt segítséget mentálisan azoknak a betegeknek, akik egyedül harcolnak a nikotinfüggőség ellen, mondják a kutatók. Ami pedig a folytatást illeti, három hír következik majd a technika világából, az egyik még kapcsolódik az orvostudományhoz. Sebragasztó pisztolyt fejlesztettek ki izraeli kutatók, jön a magyar napelemes tetőcserép, és elkészült a 600 km/órával száguldó szupervonat.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs. technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy sebragasztó pisztolyt fejlesztettek ki izraeli kutatók, akik az eszközzel zárták össze a súlyos nyílt vágásokat. A súlyos sérülések kezelésére szolgáló eszközöknek sok hátránya van. Fájdalmasak, hegek maradnak utánuk, komoly orvosi képességeket igényelnek, és bizonyos idő elteltével el kell távolítani azokat, míg a sebragasztó várhatóan jobb orvosi és kozmetikai eredményeket nyújthat. Egy új tanulmány szerint az izraeli műszaki egyetem kutatói egy nagyon erős és nem mérgező szövetragasztót fejlesztettek ki, amely a megszilárdulás után is rugalmas. A ragasztóanyagot ragasztópisztollyal lehet bejuttatni a sebbe. Ez az orvosi pisztoly azonban csak mérsékelten melegíti fel a ragasztóanyagot. Alig lesz melegebb, mint a testhőmérséklet, így nem okoz égési sérülést. A kutatók bíznak abban, hogy az új koncepció olyan eszközök kifejlesztéséhez vezethet, amelyek lehetővé teszik a varratok és kapcsok használatának mellőzését, felgyorsíthatják a gyógyulási folyamatot, és kevesebb heg marad utánuk. És maradunk még a folytatásban is, a technika világában azonban ez a hír már az építőiparhoz kapcsolódik. Jön a magyar napelemes tetőcserép. A fejlesztés különlegességét az adja, hogy a napcellák olyan speciális módon vannak az egyedi tetőcserepek felületére integrálva, hogy azok felhelyezése és megjelenése szinte megegyezik a hagyományos tetőcserepekkel. Az energiatermelés mellett a tető eredeti védelmi funkciója is ugyanúgy biztosított. A cég már teszteli a napelemes tetőcserép termékeit, mely építőipari nagydíjat is kapott. A közép-kelet-európai régióban az egyik legnagyobb tetőcserépgyártónak számító magyar cég több mint 50 millió cserepet állít elő évente. A termék teljes mértékben a tető síkjába illeszthető, a rendszer hatásfoka pedig megegyezik a standard napelem modulok hatásfokával. Egy modul 15 WP, azaz Watt Peak teljesítményű, 11,1 darab per négyzetméter elhelyezése esetén ez 167 watt per négyzetméter tesz ki. A WP a napelem csúcs teljesítményét jelenti szabványos mérési körülmények között. 1 kW WP teljesítményű mező körülbelül 6 négyzetméter tetőfelületet igényel. Az optimális elhelyezés Magyarországon a déli tájolású 35 fokos hajlásszögű tetőkön lehetséges, de nem jár jelentős kieséssel az optimális hajlásszögtől való 5-10 fokos eltérés sem. A termet áramot egy úgynevezett inverter alakítja át, amelyet egy ad-vesz mérőórán keresztül a szolgáltatói hálózatra táplálnak be. Az éves energiamérleg alapján történik majd az elszámolás az áramszolgáltatóval. Ennyit arról, hogy hamarosan jöhet a magyar napelemes tetőcserép. A folytatásban pedig beszámolunk arról, hogy elkészült a 600 km/órával száguldó szupervonat. Elkészült a kínaiak új maglev technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd elgyártani. Több mint három évvel ezelőtt, 2016 novemberében jelentette be a világ legnagyobb vonatokat gyártó kínai cége, hogy egy olyan szerelvény kifejlesztését kezdték meg, ami a tervek szerint 600 km/órával lesz képes száguldani. Természetesen egy maglev technológiával közlekedő vonatról van szó, aminél jelenleg nincs gyorsabb és fejlettebb a világon. A magleveknek nincsenek kerekei, így surlódás sincs, a járműveket a mágneses mező hajtja előre, és a pályán is ugyanezt tartja őket. Hogy mennyire nagy sebesség a 600 km/óra, nos, a vonat 3,5 óra alatt tenné meg a Peking-Shanghai távolságot, amit egy repülőgép 4,5 óra alatt. Annak ellenére, hogy a repülő utazási sebessége 880-926 km/óra. A kínai Shanghai Maglev a maga 431 km/órájával egyébként 12 éven át tartotta a sebességi világrekordot. A japánok azonban nemrég ezt is túlszárnyalták, és 585 km/órás csúcssebességet értek el. Erre jöhet most a kínaiak csattanós válasza. És a folytatásban is tovább száguldunk, irány az űr, elkezdték a hold körüli űrállomás megvalósítását. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Elkezdték a hold körüli űrállomás megvalósítását. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A NASA, vagyis az amerikai űrkutatási hivatal megbízást adott a hold körüli űrállomás a meghajtó moduljának elkészítésére. Ez az egyik első lépés a 2022-re tervezett Hold misszió felé vezető úton. A meghajtó modul az első állomása a projektnek, amelynek célja a Gateway nevű űrállomás megalkotása. A Gateway állandó bázisként fog szolgálni a Holdra, valamint a Marsra tartó asztronauták számára. A NASA célul tűzte ki, hogy a következő 5 éven belül az Artemis program keretében ismét űrhajósokat küldjön a Holdra, köztük az első nőt. A Holdon utoljára 1972-ben az Apollo 17 misszió során jártak amerikai űrhajósok. Az amerikai űrkutatási hivatal bemutatta a héten az Artemis program részleteit is, az eredeti Hold missziók az Apollo nevet kapták. Artemis a görög mitológiában Apollo ikertestvére, a vadászat, a vadállatok és a Hold istennője. A program a tervek szerint 8 űrhajó indítását foglalja magában. Az Artemis 1 egy 2020-ra tervezett legénység nélküli misszió a Hold körül, az Artemis 2 legénységgel a fedélzetén fog keringeni a Hold körül, szintén 2020-ban. Az Artemis 3-mal pedig 2024-re emberek lépnek a Hold felszínére. A három űrhajót minden idők legnagyobb rakétája juttatja majd fel a kijelölt helyre. 5 további űrhajóval viszik fel az űrbe a Gateway építőelemeit 2022 és 2024 között magáncégek segítségével. Elkezdték tehát a Hold körüli űrállomás megvalósítását, erről szóltunk az elmúlt percekben, és kapcsolódunk még a témához a következő percekben is, lassan nem látni a csillagokat a műholdaktól. Veszélyeztethetik a világűrkutatását az egyik cég internet projektjének műholdjai a csillagászok szerint. A jelenleg 60 műholdból álló hálózat néhány év alatt 12 000 műholddal működik majd, ami akadályokat gördíthet a világűr megfigyelése és új tudományos felfedezések elé. Az amerikai űrkutatási magánvállalata a napokban sikeresen földkörüli pályára állította a globális műholdas internet szolgáltatásához használandó első 60 műholdját. Egy holland csillagász pedig közzétette felvételeit az égen fényesen világító műholdakról, amelyek puszta szemmel is láthatóak. Nagy riadalmat keltett a csillagászok körében, hogy az első napokban ilyen fényesen ragyogtak a műholdak. Igaz, most arra már nem fénylenek annyira, mondta Jonathan McDowell, a Harvard és a Smithsonian közös asztrofizikai központjának csillagásza. Ha 12 000 műhold lesz a magasban, akkor több száz lesz a horizont fölött minden pillanatban, magyarázta. Hozzátéve, hogy a probléma súlyosbodik az év bizonyos időszakaiban és az éjszaka egyes pontjain. Az éjszakai égbolton drámai lesz a látvány, ha a városoktól távol egy sötét helyről nézi az ember, és minden bizonnyal problémákat fog okozni a csillagászati megfigyelésekben, hangsúlyozta a tudós. Számítások szerint, ha ebben az új megakonstellációban lévő sok-sok műhold állandóan ilyen erősségű fényt bocsát ki, 20 év múlva, vagy még korábban, az éjszaka nagy részén bárhol a világon emberi szemmel több műhold lesz látható, mint csillag. Jelenleg egyébként 2100 műhold kering a Föld körül. Árnyalja a mostani helyzetet, hogy az internet műholdak fényessége csökkent tájolásuk stabilizálása után, illetve ahogyan elfoglalták végső pályájukat 550 km magasan. A csillagászok felvetésére az űrkutatási magánvállalat ígéretet tett arra, hogy csökkenteni fogják a műholdak tükröződését. Ugyanakkor a cég úgy véli, hogy a műholdas rendszer semmilyen hatással nem lesz a csillagászati kutatásokra, mondván amúgy is fel kell küldeni a teleszkópokat a világűrbe. Meglátjuk, hogy mi lesz, hogy beigazolódik-e a csillagászok félelme, vagyis hogy lassan nem látni a csillagokat a műholdaktól. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!